Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő évi költségvetésben minden eddiginél többet, 4802 milliárd forintot, a GDP 5%-át költi a kormány a családokra. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Baranyai Hídason. Kun Zsófia az új bölcsödeépület átadó ünnepségén közölte, a kormány 2010 után családbarát fordulatot indított el, és azóta, hogy 2011. január 1-én visszavezették a családi adókedvezmény rendszerét, 30 féle intézkedést vezettek be, 3 fő pillér mentén. Utalt arra, hogy a kormányzat a családok anyagi megerősítése mellett az otthonteremtési lehetőségek jelentős kibővítését, továbbá a munkahelyek teremtését, a dolgozni akaró kisgyermeket nevelő anyákat kívánta segíteni intézkedéseivel. A Fidesz-KDNP az adócsökkentésre, családtámogatásra épülő nemzeti jobboldali politikát képviseli, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában felvételről sugárzott ma reggeli interjújában. A Washingtonban tartózkodó Orbán Viktor kifejtette, a baloldali liberális gazdaságpolitika lényege mindig az, hogy adót kell emelni, és el kell venni az emberektől olyan dolgokat, amelyekről az az oldal úgy gondolja, hogy nem illeti meg az embereket. Például a 13. havi nyugdíj, a 13. havi fizetés. Hozzátette, a jobb oldal ezzel szemben mindig azt gondolja, hogy adót kell csökkenteni, és nem a kormánynak kell eldöntenie, mire költsék az emberek a pénzüket, az a jó, ha minél több pénz marad az embereknél. Orbán Viktor elmondta még, a tárgyaláson Donald Trump amerikai elnökkel az orosz energiaszankciók ügye a legsúlyosabb és legfontosabb téma a magyar háztartások, a magyar családok és a magyar vállalatok számára. Majd hozzáfűzte, csak a megbeszélés után tud válaszolni majd arra a kérdésre, mi kell ahhoz, hogy meg lehessen győzni Trump elnököt, hogy Magyarországnak mentességet kell kapnia a szankciók alól. A kormány kiegészíti az árrés csökkentéssel érintett áruk listáját, ezzel még több élelmiszer lesz olcsóbb, mondta Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára közlése szerint december 1-től a marha fehér pecsenye, a marha felsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém, a félkemény sajt, a sajtkrém, a kenhető sajt mellett a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöld paprika is olcsóbb lesz. A kisgyermekesek pedig a bébi ételt tudják majd olcsóbban megvásárolni, tette hozzá a politikus. Hozzáfűzte, az árréscsökkentés február 28-áig érvényben marad. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubioval, közölte a tárca vezető Washingtonban. Az elmúlt években Magyarországon folyamatosan beruházási rekordok dőltek, hatalmas gyárak épültek és épülnek, és a működésükhöz egyre több elektromos áramra van szükség. Márpedig ezt az igényt hosszú távon megbízhatóan, stabilan, olcsón, a környezetet kímélő módon egyedül atomenergia révén lehet biztosítani. Szijjártó Péter elmondta, ezért kulcskérdés Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményeinek megvédése szempontjából, hogy a nukleáris energiához kapcsolódó kapacitásokat növelni tudjuk. 7 iskolában leállhat a gyermekétkeztetés jövő héttől Szolnokon, mivel a város nem biztosítja az ehhez szükséges forrásokat. Erről Töreki András, a szolnoki közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője beszélt sajtótájékoztatón. Elmondta, komoly tartozások halmozódtak fel az önkormányzat felelőtlensége miatt a beszállítók felé. Jelezte, hogy a Fidesz frakció a sajtótájékoztatót követően előterjesztést fog benyújtani, és rendkívüli közgyűlést hívnak össze. Hozzáfűzte, A gyermekétkeztetésre szánt pénz megvan, ezt megkapja az önkormányzat, tehát kifizethetőek a számlák, a gyermekétkeztetést nem szabad leállítani. Az előterjesztésben megjelölik azt is, honnan kell ezt az összeget a gyermekétkeztetés részére biztosítani, mondta. Végül a szombati időjárásról. Átmeneti szakadozások mellett erősen felhős, borult lesz az ég. Az ország keleti kétharmadán több felé valószínű eső, zápor. A nyugati megyékben kisebb az esély a csapadékra. Gyenge, mérsékelt marad a keleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, de Szabolcs-Szatmár-Berek keleti részein akár 17 fokot is mérhetünk. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával beszélgetünk a portáljuk 8 évvel ezelőtti indulásáról, a podcastjük sikeréről és az elektromos autók számának hazai emelkedéséről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Szeretettel köszöntöm miskolci stúdiónkban Szűcs Gábort, a villanyautósok.hu szerkesztőjét, a Magyar Elektromobilitás Egyesület alapító tagja és a kommunikációért felelős munkatársát köszönhetem stúdiónkban, és pár évvel ezelőtt riportoztunk, egy hosszabb sorozatot indítottunk, és azóta nagyot fordult a világ, mert nem csak a ti életetekben, hanem a elektromos autózásnak a világában is, akár Magyarországot tekintve, de az egész világot tekintve, terjednek az elektromos autók, és ez akkor tudatosult bennem, amikor most volt egy podcast beszélgetésetek a villanyautósok.hu égisze alatt, és ott egy pár statisztikát említettetek, most nem is kérem, hogy fejből ezeket erre emlékezz vissza, de nekem nagyon érdekes volt, hogy mekkora szorzója volt a 8 évvel ezelőtti indulásotokkor a magyarországi pár ezeres elektromos autós állománynak. Nem tudom, hogy talán meg 8-szorozódott, de erről te tudsz egy-két mondatot mondani. Tehát hatalmasat változott a világ az utóbbi 10 évben is ezzel kapcsolatban. Te hogy látod?
Abszolút így látom. Őszintén szóval azt a statisztikát nem tudom most felidézni, hogy hány autó volt akkor, amikor a villanyautósok.hu elindult. Azt tudom, hogy év végére Magyarországon minden bizonnyal meg lesz a 100 000 tisztán elektromos, tehát nem a zöld rendszámos, mert ugye a korábbiakban még a plug-in hibridek is zöld rendszámra jogosultak voltak, ott már valami 130 000 körül járunk összesen, de 100 000-et eléri a tisztán elektromos gépjárművek száma, ami nem csak személyautó, de nyilván a nagyja személyautó, ilyen 85 000 körül jár jelenleg Magyarországon a tisztán elektromos személyautók száma. Havonta egyébként ilyen 2500-3000 körüli zöld rendszámot osztanak ki elektromos gépkocsira jelenleg.
Ebből mennyi lehet új?
Körülbelül a fele, egy kicsit kevesebb, mint a fele, nagyon jelentős a használt import. Hát szóval, ahogy a hagyományos üzemű gépkocsiknál is a használt import felé eléggé eltolódik a hangsúly az új autópiac rovására, ugyanúgy nyilvánvalóan az elektromos járműveknél is megvan ez, hogy rengeteg autót hoznak be használtan hazánkba.
Mennyi autóval számoljunk szerinted Magyarországon? 2 millió felett van, ugye, a autótulajdonosoknak a száma?
Hát az autótulajdonosok számát meg nem mondom, de 4 millió fölött van a magyarországi személygépkocsi állomány. Ugye nehéz ezt a pontos statisztikát, mert az ember fejében mindig összekeverednek a kis teherautók, teherautók, buszok, amikor az ember sok ilyen statisztikát néz. Minden esetre a flottában olyan 2,5%-ot tesz ki az elektromos járművek száma.
A 100 000 soknak tűnik, de ez a 2,5% meg kevésnek.
Így van, viszont a forgalomban ennél jóval többnek látszanak, hiszen a 4 millióban rengeteg olyan autó van, ilyen hétvégi autó, hobbi autó, amit alig használnak, nagyon keveset futnak. Aki pedig elektromos autót vesz, ő nyilván spórolni is akar ezzel. Eleve aki új autót vesz, az többet megy. Tehát nem mindegy, hogy egy autónak 3000 vagy 30 000 kilométer az éves futása. És mivel szeretnék az emberek, hogy megtérüljön ez a beruházás, hogy ők plusz pénzt adtak ki azért, hogy elektromos hajtású autót vegyenek, ezért elsősorban azok váltanak még mindig elektromos autóra, akik az átlagnál többet autóznak. Illetve van egy másik nagyon érdekes hatás, hogy a többség, aki magánszemélyként, nyilván most itt nem a cégekről, akit ilyen ESG szempontok mozgatnak, magánszemélyként, aki elektromos autót vesz, sokszor úgy gondolkodnak, hogy a második autót lecserélik, amivel helyben járnak, hiszen arra pont ideális, hogy a várost járják. Aztán a villanyautózás annyira addiktív, hogy nagyon sokan azt veszik magukat észre, hogy bár második autónak vették alapvetően a villanyautót, mégis az lép elő első számú autóvá, sokkal többet fut éves futásban, mint a úgymond nyaralásokra, hosszú távokra tartott hagyományos üzemű autó családban, és ilyenkor jön az, hogy vagy a viszonylag kis hatótávú kisakus elektromos autót rövid idő után lecserélik egy nagyobb hatótávúra, vagy az eredetileg első autónak tartott, de másodikká változott autót szintén lecserélik egy elektromos autóra, és így jönnek létre a két villanyautót használó háztartások. Hát egyszerűen így megbabonázza az embereket a mai napig. Nagyon érdekes ez, mert rengeteg negatív véleményt hallani, hogy én bizony sosem ülnék villanyautóba, mert az árom az a porszívót hajtja és hasonlók. Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb ilyen véleményt hangosan hangoztató ember még soha életében nem próbálta az elektromos hajtást, és úgy alkot véleményt, hogy nem is tudja, hogy miről beszél. Aztán, ha egyszer lehetősége nyílik kipróbálni, akkor hirtelen ő is függővé válik, legalábbis nagyon sokan. Nyilván vannak, akik nem, de nagyon sokan így alakulnak.
Régebben nem voltak hangosabbak ezek a hangok, mint hogyha kezdenének csitulni, de te vagy ennek a szakterületnek az ismerője, hogy a V8-as motor, ez az igazi autó, stb.
Régebben egy nagyon szűk buborékban éltek a villanyautósok, én úgy gondolom, és persze voltak, akik belekiabáltak a mi kis buborékunkba, de most már kitörtünk ebből. Most már jóformán minden utcában van valakinek villanyautója, már nem vagyunk csodabogarak. Rendszeresen tartunk elektromos autós találkozókat, a Magyar Elektromobilitási Egyesület égisze alatt elindult idén évelején egy ilyen kezdeményezés, hogy minden hónap utolsó péntekjén igyekeznek találkozni a villanyautósok. Hát ez a havi gyakoriság, ez vidéken nem igazán szokott működni, Budapesten minden hónapban megtartják a találkozót, és vidéki városok közül olyan 6-8 város az, aki szokott csatlakozni. Miskolcon is volt már kétszer ilyen esemény egyébként, és talán még össze is hozunk idén egyet, de ha idén nem jön össze, akkor jövőre mindenképp. Tehát ha valaki szeretne eljönni és első kézből tapasztalatokat hallani villanyautó használóktól, tehát fontos, hogy itt nem kereskedők jelennek meg, akik eladni próbálnak, hanem itt a villanyautósok találkoznak, és szeretettel várjuk az érdeklődőket, és nincs tabu téma, bármilyen kérdést fel lehet tenni. Nyilván, aki már régen villanyautózik, kismértékben elfogult, de azért nagyon sokan őszintén átadják az árnyoldalakról is a tapasztalatokat.
Például, hogy ilyen márkájút mondjuk ne vegye, mert besültem vele?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nyilván vannak minden márkának rosszul sikerült típusai, ahogy a hagyományos üzemű autóknál is előfordult, hogy így mondják az autószerelők, hogy X márkának ezt a motorját, ezt került, mert az eszi az olajat, stb. Ugyanilyenek előfordulnak a villanyautóknál is. Én ezt így nem merném kijelenteni, hogy egy márkát ne vegyünk, egy márkát meg preferáljunk. Nagyon nehéz kérdés, amikor tőlem megkérdezi valaki, hogy milyen elektromos autót vegyen, mert abszolút személyre kell szabni, ismerni kell az embernek a felhasználói szokásait. Én azt mondom, hogy nincs rossz villanyautó, olyan előfordul, hogy valaki nem a megfelelő autót választja a saját szokásaihoz. De igazából ez mindenhol megvan. Ha valaki egy mini városi autót vesz, akkor ő nem azzal fogja a kanapét hazavinni a bútoráruházból, és ugyanígy megvan ez a villanyautóknál is, hogyha valaki egy kis hatótávú régi autót vesz, azzal el lehet menni, ma már olyan a töltőalzat, el lehet menni a tengerpartra nyaralni, de nem biztos, hogy minden pillanata az utazásnak élvezetes lesz.
Akkor menjünk vissza a múltba, hogy te hogyan is lettél a villanyautók szerelmese, kb. Hanyas évet írjuk, és utána, ha ezt kifejteted, akkor kérlek, tér rá a villanyautósok.hu-nak a megalakulási körülményeire.
Hát, hogy én mikor kezdtem a villanyautókon gondolkodni, ez egy nagyon régi kérdés. Emlékszem, hogy édesapámmal sétáltunk, és feltettem neki a kérdést, hogy apa, ha az autók füstölnek, és ez nem jó, akkor miért nem árammal mennek? Én lehettem ilyen, nem tudom, 5-6 éves, és édesapám azt válaszolta rá, hogy mert nagyon hosszú hosszabbítót kellene maguk után húzni. Tehát nyilván az akkumulátor technológia az, ami gátolta a villanyautók fejlődését. Villanymotor már nem tudom, nagyon-nagyon régen velünk van, sőt, egyébként talán megemlíthetjük, hogy az első autók elektromosak voltak. Különösen a nők körében voltak népszerűek, mert akkor még kurblizni kellett az autót, és ez nekik egy kellemetlen mozzanat volt a 1800-as évek végén, 900-as évek elején. Majd pont az akkumulátor megjelenése hozta el a hagyományos autók fejlődését, ugyanis az akkumulátor lehetővé tette, hogy megjelenjen az indítómotor. És így megszűnt a kurblizás, sokkal barátságosabb lett hagyományos autóval haladni, és benzin vagy gázolaj formájában egy viszonylag kis térfogatban rengeteg energiát tudunk magunkkal vinni, csak az viszonylag rossz hatásfokkal hasznosul. Aztán, ahogy fejlődtek az elektromos autók, a 2000-es évek, ilyen 2005 körül kezdtek megjelenni a nagyobb sorozatban gyártott elektromos autók, de igazából 2010 után kezdődött maga az áttörés. A Nissan Leaf volt az egyik első ilyen, nem is tudom, ilyen úttörő népnek gyártott autó, mert voltak előtte ilyen, tényleg ilyen nagyon mini sorozatok, meg volt a Tesla, ami azért többség számára különösen akkor elérhetetlen volt. 2012 körül jelent meg a Nissan Leaf, amit Magyarországon 2014-ben kezdtek el forgalmazni, és én akkor éreztem azt, hogy nekem kell egy ilyen autó. De nagyon drága volt, esélytelen volt, hogy megvegyem, és így halogattam. Végül, ha jól emlékszem, 2017-ben vásároltam meg a családunk első használt.
8 évvel ezelőtt?
Igen.
Akkor ez egybecseng a villanyautósok.hu-nak a indulásával körülbelül?
Nagyjából egybecseng, bár én akkor nem voltam ott az alapítók között, mert ahogy említettem, Budapesten minden hónapban tartanak egy ilyen találkozót, és ezt megtartották már akkor is. Viszont akkor annyira kevesen voltak az országban az elektromos autó használók, hogy névről ismerte egymás szinte mindenki, és tényleg köszöntek, tartották a kapcsolatot, és a villanyautósok.hu az ezt a közösséget összefogni alakult. Akkor hát, hogy a Facebook mennyire volt népszerű, létezette, azt nem tudom, de nem Facebook csoportokban tartotta a kapcsolatot ez a csoport, hanem a Google-nek volt egy Google Plus nevű felülete, amit ilyen kommunikációra használtak, és ebből nőtte ki magát a villanyautósok.hu, ami kezdetekben nem egy ilyen híroldal, autós újság volt, mint ma, hanem sokkal inkább a közösségi információ áramlás egy eszköze. ebből indult, így indult. Én nem voltam ott a villanyautósok.hu alapításánál, 2019-ben kezdtem cikkeket írni az oldalra.
Mint önkéntes?
Hát igazából a villanyautósok.hu az jelenleg már egy profitorientált lap, egy olyan weboldal, egy híroldal.
Ahol támogatókkal rendelkező?
Támogatókkal rendelkező hirdetések jelennek meg az oldalunkon, tehát ebből élünk, tehát nem nevezném önkéntesnek magam, viszont azt kell mondjam, hogy...
Mármint, hogy az induláskor.
Ja, hát na most válaszuk szét. 2017-ben az nyilván egy önkéntes lap volt. 2019-ben, amikor én írni kezdtem, akkor már megjelentek hirdetők, és akkor én már kaptam a cikkeimet, honoráriumot, de igazából ez számomra egy olyan munka, amit szívesen csinálnék ingyen is. Ezért tudom szerintem lelkesen csinálni. Ha valaki csak
ezt reméljük, hogy a főszerkesztőd nem hallja.
Á, mondtam én már neki. Tiborra semmi gond, ilyen szempontból őszinték vagyunk. Szóval, és szépen lassan kinőtte magát a villanyautósok.hu. Jelenleg nyilván nem a legnagyobb magyarországi autós lapokkal, de úgy a kisebbekkel egy szinten vagyunk, úgy, hogy mi kizárólag az elektromos járművekről írunk, ők pedig mindenről, és nyilván azért sokkal nagyobb nézőközönséget tudnak megcélozni.
De kikérik a ti véleményeteket is, nem? A nagyobb lapok is már keresnek titeket, hogyha van valamilyen kérdés?
Előfordul, de hát ugye nyilván, amikor ilyen sajtóesemények vannak, ott találkoznak az autós újságírók, tehát ott kialakulnak ilyen kötetlen beszélgetések, háttérbeszélgetések, természetes vannak kapcsolatok, segítünk egymásnak, de az is egyre gyakoribb, hogy a villanyautósok.hu cikke kapcsán írnak saját cikket más lapoknál, átvesznek tőlünk híreket, információkat. Én úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból hiánypótlók tudunk lenni, mert mi villanyautós szemmel és nem autós szemmel tesztelünk le mondjuk egy elektromos autót. Míg egy általános autós témájú lapnál szerintem, ami nagyon egyébként ilyen szempontból ők egészítenek ki minket, hogy ők mondjuk kitérnek arra, hogy milyen az autó futóműve, a használhatósága, stb. Mi pedig abszolút villanyautóként tekintünk rá. Mi abba megyünk bele, hogy mennyit fogyaszt, milyen a hatótávja, hogyan tölthető, és szerintem ezzel tudunk mi egyedit alkotni a magyarországi médiában.
És aztán jöttek hozzátok jó tollú írók, akik színesítették a lapot.
Így van. Nehéz kérdés mindig arra válaszolni, hogy hány főből áll a szerkesztőség, hiszen itt az ember kiindulna a főállásúakból, de így külsősként kinek mikor mennyi szabad ideje van, egyre többen írogatunk cikkeket, egy ilyen 7-8 fő körüli szerkesztőségi teljes létszámmal tudunk szerintem számolni. Persze ezek között van, aki havi egy-két cikket tud összehozni. Én régen nagyon sok cikket írtam, mostanában nekem is minden egyéb elfoglaltság miatt kevesebb időm van az oldalra, de azért igyekszem minél többször megjelenni.
Hogyan lehet mérni a látogatottsági szinteteket?
Hú, most megint nehezet kérdeztél. Hát először is van az oldal, az írott sajtó, aminek egy kicsit én úgy érzem, hogy leáldozóban van, egyre kevésbé szeretnek az emberek olvasni. Itt ilyen havi félmillió körüli egyedi látogatóval számolhatunk. Néha jobb hónapokban egy kicsit több, de ezt tudnám mondani egy ilyen jellemző számnak. Viszont megjelentünk mi egy számunkra új felületen is. Körülbelül 6 évvel ezelőtt elkezdtünk egy podcastet, ezt Villanyóra néven. Találhatjátok meg YouTube-on és mindenféle podcast lejátszókban. Ez úgy jött a Villanyóra név, hogy egy órásra terveztük, de ebbe sose sikerül beleférni, néha már a 2 órát is karcolgatjuk, de nagyon lelkes hallgatói táborunk van. Ezt a YouTube-on rendszeresen ilyen 10 000 körül hallgatják meg, és az egyéb lejátszókon onnan kevésbé van pontos visszacsatolás, de hasonló nagyságrend, tehát egy ilyen 8-10 000 egyéb felületeken is meghallgatják.
Én a Spotify-on hallgatlak például titeket.
Igen, és ezekről a helyekről nehezebben, vagy kevésbé pontosan jön vissza számunkra a hallgatószám. 300 adáson is túl vagyunk. Többnyire hárman beszélgetünk, a főszerkesztőnk Antalóczi Tibor, a Villanyóra műsorvezetője Bíró Balázs szokott lenni, és én szoktam lenni legtöbbször a harmadik személy, de nyilván van, amikor Zvara Szabi beugrik hozzánk, őt nagyon kedvelik a hallgatók, ehhez képest viszonylag ritkán néhány havonta egy adásba ugrik be, és néha vendégeket is szoktunk fogadni, akik egy bizonyos téma szakértői sokkal inkább benne vannak, mint mi. Mi pedig egy átfogó képet tudunk inkább adni a dolgokról, mint sem mondjuk az akkumulátorgyártás mélységeibe, ilyesmibe belemenni. Úgyhogy nagy szükség van szerintem ezekre a szakértőkre, mint vendég.
És úgy látom, hogy azért is megy jól ez a podcast, mert hogy barátok is vagytok.
Igen, abszolút jó a kapcsolat a szerkesztőségben. Mi többek vagyunk munkatársaknál, én úgy gondolom. bár sokszor megkapjuk, hogy ti mindig mindenben csak egyetértetek a podcast felvételein, néha jó lenne, hogyha konfliktusok, viták is kialakulnának, de hát mesterségesen nem fogunk vitát csinálni. Azt hiszem, mi mindannyian egyet tudunk abban érteni, hogy elektromos autót használni jó, minket ez már régen megvett kilóra. És én úgy gondolom, hogy sokan mondják azt, hogy nem az elektromos autó fogja megmenteni a Földet. Igen, ezt el kell fogadjam, nem is célja, nem is várjuk el, hogy megmentse a Földet. Inkább minket segít abban, hogy lélegezni tudjunk a nagyvárosokban, és ne fulladjunk bele a smogba. És persze itt elő lehet azzal jönni, hogy hát, hogyha igazán jót akarunk, akkor biciklizzünk, gyalogoljunk, tömegközlekedjünk. Amellett, hogy ezzel abszolút egyetértek, az emberek kényelmesek, ezt el kell fogadni a szuperzöldeknek is. Nem fogják letenni az autót, nem fogják a nagy SUV-t mini autóra cserélni azért, mert az zöldebb. Tehát ha nekik adunk egy olyan alternatívát, ami nem füstöl közvetlenül a városokban, akkor sokkal élhetőbb környezetben élhet mindenki, tisztább levegőben nőhetnek fel a gyerekeink, stb. És hát az elektromobilitás talán egyik fellegvárának lehet nevezni jelenleg Kínát. Én még személyesen nem volt szerencsém ott tartózkodni, de Balázs és Tibor voltak az idei autószalonon, és mindannyian azt mondják, hogy hiába mondja el valaki, hogy mennyire meghökkentő, hogy egy hatalmas nagyváros őrült, hömpölygő forgalmában csend van, ezt amíg nem tapasztalod meg, addig nem tudod saját bőrödön igazán felfogni.
És azon hallgatóink kedvéért mondom el azt a érdekes információt, amit pár éve a beszélgetésünkkor mondtál, hogy kellett egy megszállottság is akkoriban a villanyautózáshoz, főleg úgy, hogyha kis akupakkal vetted az autódat, már pedig te a Nissan Leaf-et egy nagyon kicsi akupakkal vetted, de benned volt egy, még mindig jól emlékszem rá, hogy benned volt egy ilyen élvezet, hogy a hatótáv parába te még örömedet is lehetett, hogy meddig tudsz menni. De közben ott volt a feleséged is melletted, meg nem tudom, akkor már a lányaid közül is már megvoltak, hogy ezt azért mondhatjuk egy vicces kezdésnek.
Így van, én azt mondom, hogy erre kicsit hobbiként kell tekinteni, hogy az imént mondtam, hogy lehet választani rossz villanyautót valaki felhasználási módjára, tehát ha valaki egy kisakus régi autót vesz meg, és azzal indul el a tengerpartra, azt ő nem feltétlenül fogja élvezni. Na, én voltam az, aki ezt élvezi, mert számomra ez egy játék volt. Hogy a család ebbe hogy csöppent bele, és hogy tűrte, erről sokan azt mondják, hogy én kínzom a családomat ezzel, hogy
igen, mondod, hogy a testvéredről is meséltél, hogy...
Igen. Testvéremről is meséltem, aki szintén használt villanyautót. Azt mondanám talán, hogy a hatótávparát, mint kifejezést, ez biztos mindenki ismeri, ugye ez arról szól, hogy aggódik az ember, hogy le fog merülni az útszélén. Szóval ezt mindenki másképp éli meg. Van, aki akkor nyugodt, hogyha az autót 30-40%-os töltöttséggel teszi töltőre, van, aki akkor nyugodt, hogyha 1%-kal sikerül töltőre tenni, nekem úgy gondolom, hogy olyan 10% körül van ez a limit, de ez abszolút emberi tényező, és azért ez gyakorolható, tanítható, trenírozhatja magát az ember. Szóval mi bátran elindultunk a kisakus autóval egy 7-8 évvel ezelőtti töltőhálózatnál, ami nagyon távol volt a maitól, akár a tengerpartra, vagy akár egyéb hosszú utakra. És igen, ott 100-150 kilométerenként megálltunk, és töltöttünk egy 20-30 percet. És azt mondom, hogy ami nekünk ehhez adott, először is zárójelben meg kell jegyeznem, hogy ha ezt munkaként kellett volna csinálnom, akkor nem élvezem. Mi ezt magán, privát utazásként, tehát nyaralásként, országjárásként használtuk, és itt belefért. És amit hozzáadott a utazásainkhoz, az egy ilyen kis lassulás. Én úgy érzem, hogy a munkában, a hétköznapokban mindenki rohan. Ne rohanjunk legalább a nyaralás alatt, és ebben a villanyautó egy nagyon jó partner, mert nem arról szólt a nyaralás, hogy egy éjszaka alatt, 6 óra alatt elrongyolok a tengerig, ott vagyunk egy hetet, majd hazarongyolok, és akkor én a nyaralás első napján hullafáradt vagyok, hiszen egész éjjel vezettem, amikor hazajöttem, megint kell egy nap, hogy kipihenjem. Ehelyett mi inkább úgy mentünk el nyaralni, hogy megálltunk több helyen, megálltunk város nézni, megálltunk pihenni, és úgy gondolom, hogy ez az, ami a gyerekeknek is bejött és hozzátett, hogy nem az volt, hogy most ott kell ülni sokáig, adok egy tabletet, hogy csendben legyél, csak érjünk oda, hanem mindig lehetett számítani a következő pihenőre. És ha az autókról beszélünk, akkor a mai autóknál ez már nincs. Ma már egy új modern autónál a minimum 300, de inkább 400 kilométeres valós hatótáv az tök reális, és én azt tapasztalom, hogy jól esik ennél sűrűbben megállni. Oké, persze, én is voltam 20 éves, amikor egy München-Miskolcot egy 2 perces tankolással letudtam, utána zúgott is a fejem, hiszen azért az egy zajos, idősebb autó volt, vagyis hát akkori követelményeknek megfelelő autó, nem a mai csendes, nyugodt, kényelmes autókról beszélünk. Tehát igen, meg lehet ezt csinálni, de nem jó. Én úgy gondolom, hogy nekünk sokkal jobb az, hogyha gyakrabban megállunk, pihenünk egy kicsit. A mai autónk, ami egyébként egy Tesla Model Y, amikor ezzel Olaszországban tengerparton voltunk, és beütöttem ott a célt, hogy Miskolc, akkor azt mondta, hogy töltsek egy 14 meg egy 7 perceset az úton, 2 darab megálló. Nos, ehhez képest 4-szer álltunk meg, és szinte mindegyik megálló 20 percnél hosszabb volt, és így volt kényelmes utazni. Meg lehet ezt tenni kevesebb megállással? Meg. Meg lehet tenni egy dízellel megállás nélkül? Meg. De én nem akarom, mert nekem az nem jó.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával beszélgettünk a portáljuk 8 évvel ezelőtti indulásáról, a podcastjük sikeréről és az elektromos autók számának hazai emelkedéséről. A beszélgetés folytatását a következő műsorban hallgathatják meg. Most köszönjük figyelmüket, és további kellemes időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Az erdőfohásza.
Akkor beszélünk erdőirtásról, amikor a fákat, növényeket úgy távolítják el, hogy nem gondoskodnak azok újra telepítéséről. Ennek során az ember gazdasági vagy élelmezési szükségletei előnyt élveznek a természeti környezettel szemben. Amíg egy kisebb közösség lakhatási vagy élelmezési igényeit kell csak kielégíteni, és a közösség tagjai figyelembe veszik az erdő természetes regenerálódásának folyamatát, nincs is nagyobb baj. Ma már azonban nem itt tartunk. Köszöntöm Önöket, Klész Beáta vagyok. A mai adás első felében dr. Antoni Judit régész néprajzkutató a fakitermelés vagy letermelés klímaváltozásra gyakorolt hatását mutatja be a kőbalta történetén keresztül. A 2023. augusztus 8-ai riportunk ismétlése következik.
Több százezer évvel keresztül nem használták erdőirtásra az eszközöket, mert nem voltak alkalmasak rá. Tehát valójában egészen az újkőkor kezdetéig addig nem igazán foglalkoztak ilyesmivel, erdőirtásról nem igazán beszélhetünk, véletlenszerűen fordult elő. De amikor kitalálták a kőeszközök csiszolását, akkor több dolog is egyszerre sorompóba lépett. Egyrészt az, hogy egy addig 2-3 olyan kőzet típus létezett, amit fel lehetett használni eszköznek. Amikor rájöttek, hogy lehet ezeket csiszolni, csiszolták már egyébként paleolitikumban például a csontokat, de kőre nem alkalmazták, akkor rögtön rengeteg másfajta kőzet is belépett a sorba, tehát nagyon-nagyon szélessé tágult ez a spektrum, és lehetővé tette egyrészt azt, hogy az emberiség mindenütt elterjedjen, újkőkor elejétől fogva, akkor hódították meg például csónakok segítségével Ausztráliát is. Ausztráliában is több mint 50-60 ezer éve élnek emberek, és mindenfelé elterjedt a Homo sapiens, és neki állt természetszerűleg írtani az erdőt, ami nem természetes, de még mind a mai napig folytatódik.
Bocsánat, hogy megakasztom, de egyet azért léptünk a technológia folyamatában, kihújtuk a patintott kőeszközöket, azzal miért nem lehetett fát vágni, fát dönteni?
A legszívesebben azt mondanám, hogy próbálja ki. De nem igazán alkalmas rá, tehát nincs olyan vágófelülete, és egyrészt a patintott eszközök ugyan voltak szakócák, mint ahogy itt is van a helyi múzeumi anyagban, a Herman Otto múzeum anyagában egy gyönyörű szép szakóca, a bársonyházi szakóca, de ha ránéz, akkor formájából is meg mindenképpen látja, hogy ez nem igazán alkalmas arra, hogy nagy fatörzseket például kivágjanak tömegével, az, hogy évente egyet-kettőt kivágnak nehezen tűz segítségével, vagy valami, az nem jelenti azt, hogy tömegével lehetett írtani. Utána meg sok kisebb méretű eszköz volt, azokkal meg pláne nem. Tehát másik az, hogy a patintott eszközök azok általában törnek. Tehát egy idő után eltompul, akkor megint ki kell élezni, akkor még kisebb lesz. Tehát végül is a csiszolás az lehetővé tette azt, hogy folyamatosan legyen olyan kő eszköz a kezükben, amivel lehetett írtani az erdőt. Na most az erdőírtással én akkor, amikor eljutottam eddig a pontig, akkor elkezdtem utána nézni annak, hogy mit eredményezett ez, és végül is úgy alakult ki bennem, hogy ez a mentalitás tulajdonképpen, tehát az, hogy egyre mohóbbak és kíméletlenebbek vagyunk a növényekkel szemben, noha az életünket köszönhetjük nekik, nélkülük oxigén se lenne, mert mi se lennénk, tehát valahogy akkor kezdődött. Tehát mondhatom azt, hogy ez a klímaváltozás kezdette ugyan nagyon-nagyon régen, de ez volt az az első pillanat, amikor elkezdtük írtani az erdőt, és az erdőírtás az minden a mai napig mindig kapcsolódik a klímaváltozáshoz. Ez akkor is fönnállt, ma is. Most óriási nagy léptékbe látjuk, mert azóta még többet lépett előre a technológia. Kőeszközökkel, csiszolt kőeszközökkel elentek kisebb területeket, amennyire szükségük volt, annyit lehetett kiírtani, de kellett az állatoknak legelő, kellett a házépítéshez, kellett az útépítéshez, a csónaképítéshez, az ég adta világon mindenhez, földművelés területek, mindig minden azzal kezdődött, hogy nekiálltak és kiírtatták az erdőt.
Most is írtják, égetik ez a technológia még néhol.
Még néhol, és néhol meg már nappalmal égetik. Úgyhogy sajnos ez már aztán az abszolút olyan technológia, amivel olyan fákat, ami láttam egyszer egy ilyen filmet, olyan fákat, amik több ezer évesek. Tehát nem lehet másként, és ez is az emberi ostobaságnak egy példája, tehát olyan területeken, mint például az Amazonas vidéke, meg Tasmania, vagy Új-Zéland egyes területein, meg Indonéziában például hatalmas nagy erdőket írtanak ki, és ezek trópusi területeken nem termelődik újra a humusz. Tehát beleraknak akármilyen ültetvényt, például pálmaolaj, fákat, vagy kókuszt, vagy banánt, vagy kakaót, vagy kávét, vagy bármi ilyesmit, egy idő után kimerül. Abszolút nem gazdaságos, és ez a talaj, tehát az igazi erdő, az soha a mi életünkben már nem termelődik újra, és semmilyen növény sem marad meg. Tényleg magunk alatt vágjuk a fát, és ezzel kéne valahogy fölhagyni. Tehát én mindig azt mondtam, amikor rákérdeztek, hogy hogyan lehet védekezni, én mindig azt mondtam, hogy az önmérséklet az például, amit magunkba is föl tudunk esetleg fedezni, meg sorompóba tudunk állítani, de nem tapasztalom az önmérsékletet sajnos sehol.
A két dolog összefügg, az erdőírtás és a klímaváltozás, amióta ember az ember szinte írtotta az erdőt, de a klímaváltozás az igazából csak most jelentkezik. Hát régen is voltak jégkorszakok, de nem a fakitermelés miatt.
Persze, de a klímaváltozással én úgy gondolok, hogy az, hogy antropocén korszak, tehát az ember olyan mértékben megváltoztatta a környezetet, hogy már mindenütt jelenlévő az emberi tevékenység, az egy olyan durván 100-200 éve hívjuk így, és ennyit foglal magába. De az, ami elindította, tehát ez a mentalitás, hogy írtsuk az erdőt először kismértékben, aztán nagyobb mértékben, aztán most már globálisan írtjuk az erdőket, az viszont valahol az új kőkorba és a csiszolt kőeszközöknél kezdődött.
Nyilván vissza lehet következtetni arra, hogy hogyan is lehetett régen, ezer évekkel ezelőtt, az igazi csiszolt kőkorszakban. Hogy lehetett? Volt egy kovács a faluban, aki idézőjeles kovács, majd mindenki a magáét csinálta meg odahaza.
Az elmélet az többször változott a régészetben is, de logika az azt diktálja, hogy most is vannak nagyon ügyes emberek bizonyos dolgokhoz, és vannak rettenetesen ügyetlenek. Tehát nyilván kialakult, hogy kinek mihez van affinitása. Eleve például ez a munka, ez férfi munka, mondjuk a kőeszközkészítés. Nem láttunk egy fianőt se sehol, aki ilyesmivel foglalkozott volna, azok például kerámiát készítenek, vagy fonnak, szőnek, akármi. Szőni nem, de mondjuk fonnak. De itt is kialakul az, hogy egyrészt a gyerekek sokszor ott vannak mellük, tehát a apjukkal, családtagjaikkal, férfi családtagokkal látják, hogy hogy készül, egész kicsi koruktól, és akit ez érdekel, és aki ügyesnek bizonyul, az betanítják. Egy törzsön belül mindig van 4-5 olyan ember, aki jobban ért valamihez, mint a többi, és akkor az azt csinálja. Tehát nem mindenkinek ugyanaz a tehetség adatot valahogy.
Új-Guineában ért véget a csiszolt kőkorszak, de azt tudjuk-e, hogy hol kezdődött?
Ami furcsa volt, amikor elkezdtem ezt az anyagot, hát újkőkor, ugye nálunk ezen 10-12 ezer évvel, amikor a jégkorszaknak vége szakadt, és most egy ilyen interglaciálisban élünk, akkor kezdődött. De a időpontok azonban a csiszolás kőeszközöknek a csiszolása tekintetében azóta változott. Új-Guinea és Japán, sőt Új-Guineának az a déli része, ami Ausztráliához közel esik, ott már olyan régi eszközöket, csiszolt eszközöket találunk, amiről nem is gondoltuk, hogy valaha 20 évvel ezelőtt, amikor, vagy 40 évvel ezelőtt, amikor egyetemre jártam, akkor eszünkbe nem jutott, hogy 30 ezer éves csiszolt kőeszközök vannak. Most már tudjuk, hogy vannak. Viszont az biztos, hogy egyes helyeken korábban kezdődött, más helyeken meg később. De úgy időszámítás előtt 6000 év, az már egy olyan biztos pont, hogy akkor már majdnem szinte mindenhol megtalálhatók csiszolt kőeszközök. És én nagyon arra törekedtem, amikor így fölfogtam ezt, az összefüggéseket átláttam, vagy kezdtem átlátni, hogy ez egy üzenet legyen a jövőbe, és a ma emberének, hogy egyrészt az, hogy a fa az egy élőlény. Most azóta egy csomó olyan könyv megjelent a boltokban, ami arról szól, hogy a fák tényleg éreznek, beszélnek egymással, információkat adnak át, kapcsolatba állnak egymással, és az, hogy nem sikoltoznak, amikor kivágjuk őket, az csak azért van, mert nem halljuk, mint hogy a denevéreket se halljuk például. Tehát más a nyelv, de nekik is van egy erre megfelelő nyelvük, és ugyanakkor meglátom, hogy most is írtják. Ha a mentalitásunk most rövidesen nem változik meg, akkor nekünk annyi körülbelül. Ez a nagy tanulsága, és az, hogy nagyon-nagyon becsüljük meg azt, ami most még van, mert ha azt szeretnénk, hogy tényleg unokák, dédunokák, tehát az utódaink lássák, akkor most kell észnél lenni, mert utána késő. Már most is az utolsó percekben vagyunk.
Az elmúlt percekben dr. Antoni Judit régész néprajzkutatót hallották. Irodalmi részlet következik, Feli Mavet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 12. részét hallják, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Miután Korcsi egyszer elszánta magát, hogy apportírozó kutya lesz, szóba sem jött többi a beidomítás. Semmi sem lehetett volna fölöslegesebb, mint ilyesmivel próbálkozni, sőt, ami azt illeti, ha sor került egyáltalán valamiféle idomításra, akkor inkább papa meg én voltunk azok, akiket idomítottak. Korcsi ugyanis röpke idő alatt kibontakoztatta rejtett képességeinek hihetetlen tárházát, és mert semmiben sem ismerte a vaskalaposságot, új hivatásában vitathatatlanul lángelmének bizonyult. Korcsi újdonatúj mi volt, már a következő év vadkacsa szezonjának első napján fénylőn kiderült. Merő véletlenségből ismét ahhoz a tóhoz látogattunk el, ahol Korcsi első vadász kirándulása alkalmával olyan csúfosan megszégyenült. Ezt az akkoriban még névtelen tavacskát manapság már minden vadászember Korcsi Réce tava néven emlegeti nyugatszerte az itt következő történet eredményeként. Ezúttal nem éjszakáztunk odakint, hanem úgy indultunk el hazulról, hogy még virradat előtt septében helyet foglalhassunk a lesállásban. Korcsit pórázon tartottuk, mert még a középső tavi hőstet sem törölte ki emlékezetünkből nyomtalanul az első itteni tartózkodásából eredő gyalázatot. Alványan élt ugyan bennünk a remény, hogy ezúttal visszaszerzi a becsületét, de úgy véltük, jobb a békesség, sőt, fontolóra vettük, nem volna-e tanácsos szájkarikát tenni rá, hogy vonításával ne riassza el megint a vadkacsákat, de ilyen arányú megalázást alig ha viselt volna el, így hát vállaltuk esetleges hangoskodásának kockázatát. Másnapra virrattunk ugyan, de az a virradat is pontosan ugyanolyan volt, mint az a régi két évvel korábban. Ugyanolyan vörösen izzott a kellő napfénye a tú makulátlan tükrén, és ismét két vadkacsa, ezúttal két nyilfarkú réce tollászkodott álmosan a part menti magas nádasban. Ugyanaz a fanyar só és iszap szag, amelynek inkább szinte az ízét érzi az ember, szállt felénk a tópartját szegélyező szürke kötfátyolból. És ugyanaz a feszült várakozás töltött el bennünket, mint annak idején, miközben a hajnali húzást lestük. És ez is ugyanúgy zajlott le, mint akkor, és ahogy alig, hanem azóta zajlik, mióta megszületett ez a tó. Észak felől a félig már kivilágosult égboltról közeledett felénk a hang, mint a feltámadó, viharos szél zúgása. Még jobban összehúztuk magunkat leshelyünkön, intőn megszorítottam Korcsi nyakörvét. Ismét azt éreztem, hogy megremeg a kezem alatt, és ködösen észleltem, hogy torka mélyéről fura, halk kis nyűszítések szakadoznak fel, de oda sem hederítettem rá, minden figyelmemet a közeledő madár sereg kötötte le. Huss! Hallatszott a hatalmas csobbanás, amint a kifeszült úszóhártyák a vízhez csapódtak, és szilánkokra zúzták a tó nyugalmas felszínének tükrét. Akkora tömegben érkeztek a récék, hogy úgy látszott, el sem fognak férni mindannyian a tavon, és még mindig csak jöttek és jöttek. Ezután nem volt éretlen, elhamarkodott durrogtatás. Papa meg én nem voltunk már kezdő kocavadászok, és Korcsit póráz őrizte biztonságosan. Egyszerre álltunk fel, és a puskaropogás olyan vízhangot vert a feszülő, csapkodó szárnyak kavargó orkánya közepette, mint holmi távoli, figyelmeztető mennydörgés. Még egy percig sem tartott az egész. Felettünk ismét kitisztult az ég, és visszatért a csend. 8 tőkés réce maradt a tavon, közülük 5 gácsér. Korcsi csak nem kitépte kezemből a púrázt, amikor előbújtunk a lesből. Erezd el, mondta papa, kárt most már nem okozhat, hadd lássuk, mit szól mindehhez. Lekapcsoltam a púrázt. Korcsi hatalmas, egyenetlen ugrásokkal, akár egy kenguru szágoldott át a partot szegélyező iszapon, sás csomókon a vízig. Az utolsó szökkenés már jócskán a mélyben röpítette, ahol olyan erőteljesen kezdte köpülni a vizet, mint holmi ómódi, farhengerkerek hűgőzhajó. Szeme vadul, szinte tébolyultan villogott, és olyan szilaj eltökéltség sugárzott belőle, amely természetes körülmények között leginkább a támadó bölényt jellemzi. Papa meg én néma ámulattal meredtünk egymásra, majd Korcsira. De amikor láttuk, hogy amint odaér az első elejtett kacsához, septében foga közé kapja a szárnya végét, és úszni kezd vele a part felé, már tudtuk, hogy rátaláltunk a vérbeli apportírozó kutyára. Mindez, amit Korcsi eladdig tett, persze semmivel sem volt több, mint amit bármelyik jó képességű vadászkutya is megtett volna, ám az ezt követő események tévedhetetlenül megjósolták egyedülálló zsenialitásának közeli virágba borulását. A jelek eleinte kissé elmosódottak voltak, mert noha az első elejtett részét hibátlanul kihozta a partra, meg sem kísérelte, hogy illendő módon a kezünkbe adja. Egyszerűen csak odapottyantotta a part szélére, és azon mód fordult is a következőért. De hát úgy véltük, hogy amíg valahogyan partra szállítja a zsákmányt, igazán nincs okunk szemrehányást tenni, legalábbis így véltük mindaddig, míg a három elejtett szárnyas tetemét be nem hozta, és munkálkodni nem kezdett a maradék öt körül, amelyek viszont még igencsak cselekvőképesek voltak. Ekkor ugyanis nehézségekbe ütközött. Hosszú percekig kellett úsznia, hogy utolérje az első hadirokkantat, de végül sikerült elkapnia a szárnya végét, és kivonszolta a partra. Ott minden teketúria nélkül ledobta, és már is ugrott vissza a vízbe. A sebesült viszont késlekedés nélkül követte példáját, és a nyomába szegődött. Korcsi nem vette észre, mert figyelme már minden estül egy másik példányra irányult a tó közepén. A tó elég terebélyes volt, a partszegély pedig süppedős és csalóka. Bármennyire szerettük volna, sem papa, sem én nem tudtunk lekecmeregni Korcsi közelébe, hogy segítségére legyünk, amikor partra szállítja a madarakat. De még a sebesülteket sem állt módunkban megszabadítani kínjaiktól, bárhogy kívántuk is, mivel nem tudtunk puskalövésnyire férkőzni hozzájuk. Minden Korcsitól függött. Amikor az eredeti 8-ból immár a 15. récét apportírozta, kezdett bosszús lenni. Kezdeti üde lelkesedése lassan elpárolgott, agya viszont lassacskán működésbe lépett. A következő partra szállított vadkacsa szintén az általa, valamint társai által meghonosított eljárást követte, vagyis mihelyt hátat fordított neki Korcsi, beletotyogott a vízbe. Ezúttal azonban Korcsi bizalmatlanul visszapislantott a válla fölött, és végre észrevette, amit már rég észre kellett volna vennie. Papa meg én a tó túlsó partján álltunk, és izgatottan figyeltük, vajon mit fog tenni most, hogy ráeszmélt az átkos igazságra. A tó közepét taposó Korcsi felénk fordult, és megbetéssel, vegyes undorral merett ránk, mintha azt mondta volna, mi a korság ütött belétek, van lábatok vagy nincs? Az én nyakamba akarjátok súzni az egész melót? Hirtelen észrevettük, hogy milyen mérhetetlenül mulatságos az egész helyzet, és kitört belőlünk a nevetés. Korcsi iszonyúan utálta, ha kinevették, bár másokkal együtt nevetni nagyon szeretett, így hát fogta magát, hátot fordított nekünk, és úszni kezdett a szemközti part felé. Egy percig azt hittük, hogy végképp lemondott a kacsákról, sőt, talán minket is faképnél hagy. Tévedtünk. Anélkül, hogy akárcsak egy pillantásra méltatott volna minket, elúszott a tó szemközti végébe, ott megfordult, és lelkiismeretesen, pedánsan terelni kezdte a mi partunk felé az összes sérült szárnyast. Amikor már a mi helyzetünkhöz képest kellemes lőtávolságban volt valamennyi, egy vén gácsér kivételével, amely szakavatottan a víz alá bukva kimenekült a hajtásból, Korcsi ismét megfordult, és hanyag nem törődömséggel tovaúszott. Mi is megtettük kötelességünket, de valahogy mindvégig a valószerűtlenség nyomasztó érzésével. De mit gondolsz, ezt szándékosan csináltak? Kérdezte végül papa megilletődött hangon. Korcsi ekkor visszatért a maradék vadkacsáért. Ez a pompás gácsér talán éppen a falka vezére volt, és az évek során tömérdek fortéit tanult ki. Sérülése sem lehetett túlságosan súlyos, mert Korcsi éppen hogy csak megközelíteni tudta. Aztán, amikor rávetette magát, összecsapódó fogsora között csupán egy korty víz maradt. A gácsér ismét a víz alá bukott. Mi csak figyeltük, hogy egymás után háromszor, négyszer is ugyanezzel a trükkel szabadult meg Korcsitól, aki közben céltalanul úszkált körbe-körbe a felszínen. A vén gácsér a maga választotta vizeken úszkált jó messzire a parttól, hiszen régóta tudta már, mi az a puska. Papa meg én végül arra a megállapításra jutottunk, hogy erről a kacsáról most már végképp letehetünk, és úgy határoztunk, hogy visszarendeljük Korcsit. Korcsi szemlátomást elcsigázódott már. A víz mindinkább átitatta a szőrét, és emiatt egyre mélyebbre és mélyebbre merült, egyre lassabban úszott, másra már nem is volt képes, mint utolérni a gácsért. Ennek dacára a fülebottyát sem mozdította, amikor hívogatni kezdtük eleinte, gyengéden, aztán mint parancsolóbb hangnemben. Már attól féltünk, hogy makacs önfejűségében képes lesz akár belefulladni a vízbe. Papa már kezdte ledobálni magáról a zekét meg a bakancsot, életmentésre készen, amikor valósággal hihetetlen dolog történt. Korcsi ötödször is a zsákmánya mellé férkőzött, a gácsér kivárta, majd fejjel lefelé ismét eltűnt. De ezúttal Korcsi is. Alámerülését a zavaró víz örvénylése jelezte, és az örvény közepében egy fehéres pacni pörgött letargikusan. A pacniban Korcsi farkahegyét ismertem fel, amelyet a hosszú, zászlós szőrzet tartott csupán a felszínen. Papa már az iszapon gázoltát, amikor döbbent üvöltésem megállította. Aztán mindketten csak álltunk és bámultuk, és nem tudtuk elhinni, hogy amit látunk, igaz lehet. Korcsi előbukkant a vízből. Pofáját hínárcsomók keretezték, a szeme majd kiugrott üregéből. Hangosan zihált és nehézkesen kapálózott, de a foga közt ott volt a gácsér szárnyának vége. Amikor végre előttünk hevert, lihegve, félholtan, bizony mód fölött alázatos és bűnbánó atya meg fiú tekintett le rá. Lassan feltekergettem a púrázt, egy pillanatra összenéztünk papával, majd megfordultam, és minden erőmet összeszedve jó messzire behajítottam a tóba. Jóformán egy fodrot sem vetett, amint alásüllyedt Korcsi récetavának csendes mélységeibe.
Feli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 12. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért, búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a bemondót Klész Beátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.